Lord Egerton hozzám hajult, s némi viszkiszag kíséretében a fülembe dörmögte. Tudom! Kicsoda? Lord Egerton Edwardra pislogott, aki éppen a koktél rázóval foglalatosodott. Ő? Kérdezem én is Edwardra bámulva. Fenítő! Elmesélek magának valamit, egy emberről, aki gazdag, arisztokrata családból származott. Volt egy testvére, aki mindenben normális utat követte, amit a társadalom előírta számára. Másik azonban nem, mindenféle balhékba keveredett, sokan azt állították, hogy nincs ki a négy kereke. A vége az lett a dolognak, hogy a családja időlegesen gondnokság alá helyeztette. A fickere eltűnt, és Afrikába ment, Kongóra. Ön Boris Egertonra gondol. Rá! Mondta keményen Lord Egerton. Valamit kitalált a gazember, ami szarja neki a pénzt. Kongóban rájött valamire. Talán az a lány sugta meg neki.
Milyen lány?
Aki a szeretője volt. Biztos ő mondta meg neki, mit csináljon, mert Borisnak soha nem volt egy épkezlák gondolata sem.
Boris Egertonnak szeretője volt.
Mit csodálkozik ezen? Kinek nincs? Olyan szeretője viszont nem mindenkinek van, akit később megölnek és levágták a fejét.
Akkorára tátottam a számat, hogy nyugodtan belefért volna mind a három viszki, ami Edward könyörületes tevékenysége folytán ismét előttünk állt poharastól. Ki volt a szeretője?
Ennek a szegény Morgenstern lánynak a nővére, Margot Morgenstern.
Akkorát csuklottam, hogy majd leestem a székről.
24. Mozlifink hagyta, hogy csengessen vagy tizet a telefon, csak aztán vette fel. Ebből arra következtethettem, hogy mindig a feladat végrehajtásával bíbelődik. Úgy is volt, alig, hogy felvette, már bele is horkantott. Várj egy kicsit, Johnny, a másikon dumálok valakivel. Halk szaggatott beszéd foszlányokat hallottam, majd Mozli letette a kagylót, és visszatért hozzám. Éppen a legjobbkor, Johnny. Most szövegeltem valakivel, az egyenruhások közül őrület, hogy mikre kényszerítesz, olyan pasosokkal kell dumálnom, akiket legszívesebben leköpnék, és mindez 12 rongyért, csak 10-ért, Mozli, pláne. Na figyelj, Johnny, Mozli bácsira, mit is kérdeztél, aranyom?
Hallgatta, mint a hal az olajsütőben.
Azt kérdezted, hogy mit tudok ennek a jobb sorsa érdemes szegény Miss Bartlettnek a rokonságáról, igaz? Nos, Johnny, semmi jót. Semmi jót, pajtás.
Ki vele, Mozli?
Annyit mondhatok, hogy szerencsétlen családból származik, nem vitás. Tudod, hogy halt meg a faterja? Lecsúszott egy jéghegyről, és belevezett a vízbe. Valami sarkutató volt, hogy mi a szősz. Mindig is mondta nagybátyám, hogy Fink fiam, inkább a Talmudot tanulmányozd, nincsen ide-oda koslassa világban. A Talmudon is benne van az egész mindenség, sajna nem hallgattam rá. A lényegre, Mozli. Na ja, az anyja alkoholista lett, és felkötötte magát. Szép kis família, mi? Az. Szegény Miss Bartlettet nagynénye nevelte, az anyja testvére, aki se alkoholista, nem volt se sarkutató. Ő volt az egyedül bizalmasa. Miss Bartlettnek bár már 30 felé közeledett, nem volt igazi barátnője, se barátja, csak a nagynénye. Veszed, Johnny?
Mondd tovább.
A nagynéni egy öregek otthonában élt Virginiában, de ne gondolj semmi rossz a Johnny, nem egy csufliba tengette öreg napjait, de nem ám. Olyan kéglezott Virginiában, hogy megnyaladnád utána mind a 10 ujjadat. Igazi luxus kégli. Magunk fajta nem is álmodozhat róla, hogy öreg korában ilyen frankó helyen morzsolgathatja napjait. De nem ám, nekünk pajtás, csak a szegény ház marad. Van abban a kégliben minden, úszó, medence, szauna, talán még masszázsszalon is. Miért is ne, Johnny, azt mondják, hogy 75 körül megnövekszik a szexuális étvágy. Mintha az akkumulátor miatt végleg kimerülne összeszedni minden erejét.
Kevés az idő, Mozli.
Jaj, öregem, mindig csak ez a rohanás, hétszentség, hogy neked öregkorodban nem lesz luxus kéglid, mert hogy öregkorod sem lesz. Szóval, ilyen luxus házban élt a nagynéni, bizonyos Susan.
Élt?
Kapaszkodj meg, Johnny! 2 hónap ezelőtt meggyilkolták. Nem kellett kapaszkodnom, még lett volna miben. Többek között például a telefon zsinórjára is belekapaszkodhattam volna, ha szükségét éreztem volna. De nem éreztem szükségét, mert nem ért meglepetés. Számítottam valami hasonlóra, ezért csak a homlokom törölgettem meg a zsebkendőmmel.
Hogy történt, Mozli?
Erről aztán pontos leírásom van, Johnny. Rablógyilkosság történt, az bizony. 2 vizsgálat is megállapította. Éjszaka, az esőcsatornán másztak le az öreglány ablakához,
s üvegvágóval bevágták az ablaküveget. Bementek, kirabolták és megfojtották.
Mit vittek el tőle?
Ha csak a jó Isten tudja, Johnny. Mindenesetre fenekesül fölforgatták a lakást, mintha kerestek volna valamit. A rendőrség nem egészen tudta értelmezni a történteket. Akarod, hogy részletesebben is elmondjam, Johnny? Majd máskor, Fink.
Nem akartam lopni az időmet és a pénzemet a hosszú telefonnal, hiszen annélkül is tisztában voltam vele, mi történt. Említettem már, hogy a vadász, akit Miss Bartlett megzsarolt, lázosan kereste azt a valamit, amivel a lány bebiztosította magát. Talán egy fénykép sorozatról lehetett szó, talán negatívokról. Mindenesetre addig a vadász nem mert a lányhoz nyúlni, amíg kezébe nem kaparintott az ellene szóló bizonyítékot. Miss Bartlett bizonyára meghagyta a nagynénikéjének, hogy bármi is történne vele, a nála hagyott csomagocskát azonnal továbbítsa valakinek. Talán egy államügyésznek, talán másnak. A vadász persze minden erejével kutatta, hol lehet elrejtve a bizonyíték. Majd valahogy rájött. Megölt a nagynénit, elvette a bizonyítékot, és attól a pillanatok kezdve Emma Bartlett halálra volt ítélve. Nagy ostobaságot csinált, hogy felszállt a Barbadosra induló repülőgépre.
Itt vagy még, Johnny? Már nem, Mozli? Ha van valami, hívlak.
Letettem a kagylót, és elégedetten néztem magam elé. Ha sejtettem volna, mi lesz a történet vége, alig, ha nem lefagyott volna a magabiztos mosoly a képemről.
25.
Rövid tépelődés után felcsengettem Pat Bruno-t, Doug Hopkins operatőrjét. Alig, hogy elhalt az első csengetés, már fel is kapták a kagylót.
Mr. Bruno? Maga az a rohadék?
Recsegte egy hang, mivel még megbukkantam volna.
Megölöm! Vegye tudomásul, megölöm!
Tudomásul vettem, mondtam engedékenyen. Egyszer majd elmeséli, miért. Döbben csend támadt másik oldalon, majd Bruno immár sokkal szelidebben kiabált a telefonba.
Hiarossebb maga!
Megmondtam neki, hogy John C. Lenvai vagyok. Bizonyá is vagy a nevem.
Ismerem, mondta rövid hallgatás után. Mi a szart akar tőlem?
Arról lenne szó, amit legelőször mondott.
Mit mondtam én legelőször? Hogy megöl?
Felejts el!
Azt hittem a nagybátyámhoz, aki halára idegesít a hülyeségeivel. Mit akar tőle, Mr. Lenvai?
Beszélgetni.
Ma valahogy nincs beszélgetős kedvem. Ha nem hallotta volna, meggyilkolták a főnökömet. Talán még ki sem ült a szerencsétlen. Ha hiszi, hanem szájzárat kaptam tőle.
Pedig mégiscsak beszélnünk kellene.
Jól van. Jöjjön fel a szobámba, igyekezzék, mielőtt még meggondolom magam.
Pontosan azt fogadott az emeleten, amire számítottam. Pat Bruno szobának tárva nyitva volt az ajtaja, odabent viszont olyan sötétség uralkodott, mint egy afrikai alagútban.
Nem kell sok ész hozzá, hogy kitaláljam. Amint belépek az éjszakába, becsukja valaki mögöttem az ajtót, oldalamban nyomnak egy stukkert, rám szólnak, hogy emeljem fel a kezemet, majd felgyújtják a villanyt.
Ilyen az, ha valaki már 10 éve a magánzsaruk kenyerét eszi. Az ajtó nyitva volt, odabent sötét, természetesen beléptem, és elóvatoskodtam a szoba közepére. Közben az ajtó, mint a automata mozgatná, becsukodott a hátam mögött. Éreztem, hogy kemény tárgy nyomódik az oldalamnak, majd valaki szeliden rám ordít, hogy emeljem csak fel a kezem. Felemeltem, és várakozva behúnytam a szemem. Nem is csalódtam, kapcsoló kattant, a éles fény öntött el a szobát. Előbb az egyik, majd a másik szememet nyitottam ki. Az első, akit megpillantottam, Miss Moss volt. Szívet melengetne rövid nadrágocskában állt előttem, csípületett kézzel, ez utóbbiak között csípője volt az említése méltóbb. Hófehér blúzát majd szétszakították a keblei. El sem képzeltem, hogy tudod a négy pasas olyan közömbös képet vágni, mint amilyet vágtak, amikor végig hordozom rajtuk a szemem. Valamennyien engem néztek, ahelyett a sörrit bámulták volna. Aki az oldalamnak nyomott egy revolvert, alacsony szalmaszőke fickó volt, álmodozó szemekkel. Esküdni mertem volna rá, hogy találkoztam már vele, ha életben nem is, valamelyik újság társasági rovatában biztosan. Így van ez, ha magánzsarú, művész berkekbe mozog, néha úgy érzi, hogy az is személyes ismerőse, aki csak képen látott. Van fegyvere? Kérdezte a szőke, és megpróbált végig tapogatni. Olyan félénken tette, és olyan tapasztalatlanul, hogy talán még egy mozsárágyút sem talált volna meg az alsó nadrágomban.
Van, mondtam.
Ide adná?
Nem.